erős váromi Istenünk. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet a heti igénkkel, János evangéliuma 12. rész 24. verséből. Jézus Krisztus szava ez: ha a búzaszem nem esik a földbe és nem hal meg, egymaga marad, de ha meghal, sok termést hoz. Aztán áldozatának a titkát ebben a mondatban bemutatva az Úr Jézus arról is beszél, hogy követésébe hív, ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Kiket hív követésébe Jézus? Minket, mindnyájunkat, kicsiket és nagyokat. Ezért is olyan fontos és öröm a gyülekezetnek, amikor a gyermekek szolgálnak körében. Most elsősorban az evangélikus általános iskola 3. osztályos gyermekeit köszönhetjük körünkben, de másokat is. Közülük lesznek, akik énekkel, verssel szolgálnak most nekünk, Tünde tanítónéni vezetésével.
Ádám és Éva egy ideig a csodálatos Édenkertben élhetett, ahol esténként Istennel is beszélgethettek. Isten azt kérte tőlük, hogy műveljék és őrizzék a kertet. Mindegyik fáról ehettek, egyetlen egyet tiltott előlük Isten, a jó és a rossz tudásának fájáról nem volt szabad enniük. De Ádám és Éva engedetlen volt, evett a fa gyümölcséből, mert olyanok akartak lenni, mint Isten. Elkövették a bűnt, amelyet Istennek meg kellett büntetnie. Kiűzte őket az Édenkertből, hogy ne ehessenek az élet fájáról is. Mert ha esznek arról is, bűnös természettel örökké élnek. Ezután az Édenkerten kívül fáradtságos munkával kellett a földet művelniük, hogy megéljenek. A romlás belépett a világba, és egyre növekedett. A bűn azóta elválasztja az embert Istentől. Isten lakóhelyére, a mennybe nem juthat az, aki nem rendezte el Istennel a bűneit.
Kérünk, Úr Jézus, tégedet, tekints bűnös sebeidet, légy azokért szabadító, hallánunkban vigasztalom. Őrizd bennünk az mindentől, hogy éljünk tisztán és szentül. Segítsd mindennünk bűnünket, békességgel merezünket.
Megköszönjük a készüléseteket, gyermekek, és azokét is, akik fölkészítettek benneteket. És kívánjuk, hogy legyetek olyan boldogok, mint ahogy az első ének szólt. Boldog vagyok, mert Jézusom szeret. A gyermekek majd, a kisebbek legalábbis, a bevezető oltári szolgálat után, a főének előtt el fognak menni a gyermekbiblia órára. Ezt azért mondom, hogy ne zavarjon senkit. Ők utána gyermekfoglalkozáson vesznek részt, mi alatt mi itt vagyunk a templomban. Most mi pedig a megkezdett ének utolsó versszakát énekeljük. A 365-ös ének utolsó versszaka így kezdődik. Hála legyen a mennybéli Istennek. Az Atya, Fiú, Szent Lélek nevében. Amen. Örvendj Isten népe, és akik az Urat keresitek, jöjjetek és merítsetek az ő vigasztalása forrásából. Sóvárok, sőt, eped az én lelkem az Úr házáért. Szívem és testem újjong az élő Isten felé. Boldog az, akinek ereje te vagy, Istenem, akinek szívében a te útjaid vannak. Örvendj Isten népe, és akik az Urat keresitek, jöjjetek és merítsetek az ő vigasztalásának forrásából.
Dicsőség az Úr Istennek, Fiúnak és Szent Léleknek. A teljes szent háromságnak, egyetlen hatalmasságnak.
arról ismertük meg a szeretetet, hogy Jézus az ő életét adta értünk. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme lehessen mindegyikünkkel. Isten színe előtt éppen ezért gondoljunk a magunk méltatlanságára, és valljuk meg bűneinket. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy én annyiszor jobban ragaszkodtam mulandó javakhoz, mint az örök élet igéjéhez. Ne vondd meg tőlem irgalmadat, hanem növeld hitemet az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Kérlek téged, Istenemet, bocsásd meg minden vétkemet, teremts bennem tiszta szívet, hálás szívet hozzád hívet.
Isten megkönyörült rajtunk, és Krisztus meghalt bűneinkért, mint igaza nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség az isteni jó akarat emberei között.
Dicsének dicsőség a menny és föld Istenének, örökön örökké zengedni hála ének, ki egyedül Úr a világon, felül van minden változáson, helyünkre áldás tőle szálló.
Imádkozzunk! Mindenható Isten, méltán bűnhődünk bűneink miatt, de kérünk, ne hagyj el minket, hanem engedd, hogy kegyelmed vigasztalja és erősítse szívünket. Hallgass meg, Atyánk, az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Böjt negyedik vasárnapján, Létáre vasárnapján, hallgassuk meg a felolvasásra kirendelt óegyházi evangéliumi igeszakaszt, amint megírva találjuk azt a János írása szerinti Szent Evangélium 6. részében, az első 15 versben, a következőképpen. Jézus ezután elment a galileai tengernek a Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Jézus pedig fölment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a Páska, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körültekintett, és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár árú kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi ez ennyinek? Jézus ezt mondta: ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen. Letelepedtek tehát, a férfiak szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanúgy osztotta halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz: szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek, látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták: Ez valóban az a proféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Boldogok, akik hallgatják, és hittel szívükbe fogadva megtartják Istennek beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
néked együtt zengjünk.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aké a dicsőség örökkön örökké. Amen. Böjt negyedik vasárnapján, Létáre vasárnapján hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kirendelt ószövetségi szentigét, amint megírva találjuk azt Ézsaiás próféta könyve 58. részében, a 6. verstől a 12. versig a következőképpen. Isten igéje így szól. Hát nem az-e a böjt, amit kedvelek, hogy megnyitod a gonoszság bilincseit, megoldod az iga köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és minden igát széttörsz? Nem az-e, hogy az éhezőnek megszeged kenyeredet, és beviszed házadba a szegény bújdosókat, ha mezítelent látsz, felruházod, és nem zárkózol el saját testvéred elől? Akkor fölvirrad világosságod, mint a hajnal, és gyógyulásod gyorsan kivirágzik. Igazságod előtted jár, és az Úr dicsősége követ. Ha kiáltasz, az Úr meghallgat, ha jajgatsz, ő azt mondja, íme itt vagyok. Ha eltávolítod a magad köréből az igát, ha nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz hamisságot, ha megosztod falatodat az éhezővel, és megelégíted az elepet lelkűt, akkor fölragyog a sötétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél. Az Úr vezet szüntelen, nagy szárazságban is megelégíti lelkedet, és megerősíti csontjaidat. Olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint a vízforrás, amelynek nem fogy el a vize. Fiaid fölépítik az ősi romokat, falat húzol a régiek által készített alapokra. A repedés javítójának neveznek majd, az utcák helyreállítójának, amiért újra lakhatóvá válnak. Amen. Böjti ige a böjtről. Így foglalhatom össze nagyon röviden Ézsaiás könyvének ezt a részletét. A nagyobb összefüggése az Ézsaiás könyvén belül ennek a részletnek is, hogy Isten profétájának, Ézsaiásnak előre hirdetnie kellett a zsidó népre bekövetkezendő történelmi ítéletet, több mint 100 évvel előbb a babiloni fogságot, de az előre meghirdetett babiloni fogságnak a helyzetébe belehangzóan hirdetette előre Isten ígéreteit, vigasztalását is. Nem csak a földi szabadításról a babiloni fogságból, hanem a végső szabadításig, az üdvösségig ívelően. Különösen a 40. fejezettől olvashatjuk ezeket a vigasztaló igéket, de ott vannak közben újra meg újra a figyelmeztető, felrázó szavak is. Ez az 58. fejezet éppen azzal kezdődik, kiálts, ne sajnáld a torkod, harsogjon hangod, mint a kürt, mondd meg népemnek, hogy mi a bűne, Jákob házának, hogy mi a vétke. Megmondani azoknak, akik közé küldött az Isten, hogy mi a bűnük, nem egy hálás feladat, ugye? Rögtön érzékeljük. Márpedig az ige hirdetőknek, ha valóban az Isten igéjének hirdetői, kihagyhatatlan feladatuk. És ha sokan arról beszélünk, hogy ébredést kívánunk, ébredésre lenne szükség, bizony, hogy arra, de az igazi ébredés az mindig bűnbánati ébredés. Halálos álmukból fölébrednek a fölzaklatott, a fölrázott lelkiismeretek, és kezdik keresni az emberek az Isten kegyelmét. Ha ébredésről beszéltek, ilyen ébredésért imádkozzatok, nem másért. A valódi ébredés nem az, hogy sokan vagyunk, jól érezzük magunkat, gyönyörűen megy a gyülekezeti élet. A valódi ébredés az, hogy emberek bűnbánatra jutnak, összetörnek, és nem marad más menekvésük, mint csak az, amiről Túrmezei Erzsébet egy gyönyörű énekében így olvasunk, hogy egy menekvés van, hozzád térni, szívem kitárni, irgalmat kérni. Ezért kell az Isten igéjének ma is hangzania, és az ige hirdetőnek kiáltania. Mit? Nem a maga mondani valóját, hanem az Isten szavát. Az ige szakaszunk előtt, amit egyébként az újonnan revideált károli fordításból olvastam föl, mert kifejezőbb, pontosabb, több helyen is az eredeti szöveghez igazodóan. Az előző versben ezt olvashatjuk, az 5. versben. Hát ilyen az a bőjt, amelyet én kedvelek, és ilyen az a nap, amelyen az ember a lelkét gyötri, ha lehajtja fejét, mint a káka, és zsákot vesz föl, és hamut terít maga alá, azt nevezette bőjtnek és az Úr kedves napjának. Ebben a kérdésben, amiben Isten elmondja, hogy mit csinálnak bőjtként, megmutatkozik, hogy milyen volt az akkori bőjtölési gyakorlat. Külsőségekben és a test megsanyargatásában komolyan vették ezek az emberek, hogy mit csinálnak. És Isten mégis azt mondja, hogy nem ez az, ami nekem tetszik. Manapság evangélikus köreinkben már alig tudunk valamit arról, hogy mi a böjt, vagy mi lenne a böjtölés. Az egyházi esztendő rendjében még emlegetjük, ugye, hogy böjt hányadik vasárnapjánál járunk. A középkori kereszténységben, amelynek a szem elől elveszett az ingyen kegyelem tiszta evangéliuma, nagyon komolyan vették a böjtöt. De ott is hiába való és emberi érdemkereséssel komolyan vett dolog volt ez, tehát hamisan komolyan vett dolog. Ezért beszélnek az egyházi év rendjében máig arról, hogy húshagyó kedd, és aztán hamvazó szerda, és aztán majd csak a feltámadás ünnepén jött el. A hús étel magukhoz vételének az ideje, de milyen jellemző a magyar népünknek a komisz földhöz ragadtságára milyen jellemző, hogy a feltámadás ünnepét is csak így vagyunk képesek nevezni magyarul, hogy húsvét. Mert újra lehetett húst tenni a középkori egyházi rend szerint. Hát nem förtelmes ennyire földhöz ragadtnak lenni? Milyen az ember? Csinál dolgokat, amikről azt gondolja, hogy ezt így kell, vallásos szertartásokat, amikkel valójában csak magát akarja bebiztosítani az Isten előtt, és az Istentől valahogy kierőltetni, amit saját magának elképzel. Hát ilyen az a bőjt, amelyet én kedvelek, mondja az Úr. Hát nem. Hát Isten a szívünket akarja, nem az, hogy valamit teljesítsünk önsanyargatásból, bármiből. Megvan a helye annak is. Kár, hogy annyira ismeretlen ma már a tényleges böjtölés az evangélikus körökben és sok keresztény életében. Meg lehet az értelme, amikor tusakodni kell Isten színe előtt, és megsanyargatom testemet, és szolgává teszem, és megvonom magamtól mindazt, ami különben szívesen magamhoz vennék, vagy élnék vele, hogy minden figyelmem az imádságra és az Úr előtti tusakodásra összpontosuljon. Meg lehet ennek a helye. De mikor történik így? Történik-e ez így? Isten a szíveket nézi. Isten nem azt várja, hogy mutatványokat mutass be neki önsanyargatásból, vagy adakozásból, vagy zarándoklatból, vagy akármiből. Ezek mind vallásos pótcselekvések. Isten igazi böjtöt akar látni. Az pedig olyan lemondás, amiben nem csak valamikről mondok le, ételről, italról, kedvtelésről, hanem lemondok arról, hogy Isten előtt magamat próbálom mentegetni és igazolni, és tőle valamit kierőltetni. És lemondok arról az önzésről, amivel az embertársaimat tudom iszonyúan megterhelni. És a lelkiismeretükben zsarolni, meg vádaskodni ellenük újjal mutogatva. Ne feledjük, amikor másra mutogatunk, és a mutató ujjunk rámutat arra a valakire, akkor három ujjunk mindig magunk felé mutat, egy meg fölfelé. Képiesen is mennyire kifejezi ez, hogy aki mást ítélsz, Azért tudsz annyira ítélkezni, mert ugyanazok a bűnök csírájukban, lehet, hogy más megnyilvánulással, de ott vannak benned. És ne feledd, Isten színe előtt kell mindegyikünknek megállni. Hát azt hogy lehet? Milyen az a lemondás, amit Isten meghatározott, amit Isten választott? Jézus Krisztus maga így beszél erről, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl a keresztjét és kövessen engem. Halálba adni az énemet, és megtagadni az önzésemet. Lemondani az Istennel szembeni akarnokságomról, és lemondani az embertársaimat megterhelő önzésemről. Ehelyett alázattal járni az én Istenem színe előtt, akinek csodálatos a kegyelme, megelevenítő a bűnbocsánata, és az Isten szeretete hatalmában irgalmasan járni az embertársaink között, eljárni velük szemben. Nem megzsarolni a lelkiismeretüket, hanem éppen az Isten igéjével is szolgálni nekik, az egészen más. Egészen más, mint amikor lelkiismereti nyomás alá helyeznek valakit. Egészen más az Isten nyilvánvaló igéjével szembesíteni az embereket. Ez a dolgom. Nem szertartásmesternek lenni, hanem az Isten igéjével és igényével szembesíteni mindenkit, akit csak elér a szavam. És közben úgy, hogy én magam is az ige hatalmában legyek. Hiszen amikor itt ilyen konkrétumokat olvasunk, hogy mit mondott Isten annak az ószövetségi népnek, Ézsaiás proféta által, aztán meg eszünkbe juthat, amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy legyetek irgalmasok, amint atyátok is irgalmas, akkor a kavargó gondolatokban kinek-kinek a szíve mélyén fölágaskodhatnak a méltatlankodó kérdések. Hogy jó, hát ezt mondja ez a lelkész itt a szószékről. Hát könnyű a szószékről mondani, nem? Hogy legyetek irgalmasok, mint atyátok is irgalmas. Aki felhozza napját jókra és gonoszokra, esőt ad igazaknak és hamisaknak, és jóságos a hálátlanok iránt is. Hát igen, a szószékről ennek is kell hangzania, meg jó, hát ezt kell mondania a lelkésznek. De lelkész úr, mi van ezzel, hogy oszd meg kenyeredet az éhezővel? Meg vidd be házadba a szegény bujdosókat. Megtette? Megtenné? Jogos a kérdés? Az ige hirdetővel szemben is? Jogos a kérdés. És felelnem is kell rá. Őszintén, Isten előtt állva. Megvalva azt is, hogy vannak esetek, amikre úgy kell visszagondolnom, hogy Uram, elmulasztottam, és ott az Te igéd ítélete rajtam is, hogy aki tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. De megvallani azt is, milyen az, amikor Isten ezt elvégezte bennünk. És megoszthattuk kenyerünket, nem csak arról van szó, hogy a fölöslegből adni, hanem abból adni, ami neked magadnak is, meg a családodnak szükséges lenne. Abból adni. Volt, amikor megoszthattuk így a kenyerünket az éhezővel. És volt, amikor bevihettük a szerencsétlen, adott esetben önsorsrontó bujdosót a házunkba, mert nem volt hova máshova bemennie. Itt Nyíregyházán is történt ilyen. Egy időre be kellett fogadni éjszakai alvásra, szállásra olyan valakit is, aki elég fura ember volt, aztán nem sokára kiderült, hogy börtönbe jutott. De még több ilyen történetünk volt, amit Isten egyszerűen kikerülhetetlenné tett számunkra Nyáregyházán. Voltak kevésbé rizikósnak tűnő helyzetek is, de voltak hajmeresztőek. És Isten megtartott mindezekben. És hála neki azért, hogy megmutatta hatalmát abban, hogy tényleg lemondhattunk az önféltésről, és adhattuk azt az irgalmas segítséget, amit adni kellett. Volt olyan, hogy kelet-német fiatalok lerobbantak a trabantjukkal, nem messze a nyáregyházi parókiától. Nem lehetett azzal a trabanttal tovább menni. Beállt a motor. Valahol aludniuk, megenniük kellett. Jó hely volt a parókia. Aztán az étel meg a szállás mellé még német evangéliumi könyvet is kaphattak. Ők, akik Honecker rezsimje alól jöttek, és Bulgáriába akartak menni üdülni. Aztán volt olyan, hogy bibliaóráról hazafelé tartva, Dánszent Miklósról nyáregyháza felé, egy idős bácsit láttam a sötétben az út mellett bandukolni. Egyre jobban kezdett esni az eső, megálltam, megkérdeztem, hova tetszik menni. Rám nézett olyan furcsán, és azt mondta, hogy Szegedre. Hát szegény elkóborolt agyérelmeszesedéssel. Aztán vonattal eljutott Ceglédig, onnan leszállították, onnan ment gyalog. De ez mind utólag derült ki. Aztán az önkéntes rendőr, üzemi pártitkár barátunkkal összeszedtük őt. Jó vitáink voltak ezzel az üzemi pártitkár barátunkkal, neki mondhattam többek között azt, hogy ide figyelj, én a személyedben akarlak annyira tiszteletben tartani, hogy az üdvösségedet kívánom, ezért nem vagyok hajlandó tiszteletben tartani a nézeteidet. Na de a dologból az lett, hogy sem a rendőr nem tudott mit kezdeni a bácsival, sem az orvos. A monori rendőrkapitányság értesítve lett az orvosi ügyeletről, de hát a bácsi ránk maradt. Aztán néha olyan furcsán nézett másnap is, amikor bicskájával vagdalta az ennivalót, amit adtunk. Isten elkészítette neki is, meg a családjának is, hogy meglegyen, hogy megkerüljön, és majd hazavihessék. Aztán volt olyan is, hogy az az özvegy cigányasszony, aki a gyászév letelte előtt, egy parázna kapcsolatban összeállt azzal a magyar férfival, akit iszákosságából többször megkeresett az Úr, hogy megmentse, de mindig újra visszazuhant. És amikor ez kiderült, és mi akkor ismertük meg ezt az asszonyt, elmondtam neki, hogy keservesen meg fogja bánni, hogy az ördög eszköze lett abban, hogy ez az ember, aki épp elindult volna már Jézus Krisztussal az új életben, visszazuhanjon a testiségbe, az ördög markába. Hát nagyon hamar elérkezett ez az idő. És a saját rokonsága körében, a cigánytelepen se érezte magát biztonságban ez az asszony. Hát hova menekült? Hát a parókiára. Kedveseim, mi ezt úgy értük át, mint akiknek akkor már 5 gyermekünk volt, aztán még további 2 adott az Isten, és úgy értük át, hogy nem mindig volt belátható a háztartás vitelének a fedezete, hogy mikor, mennyire lesz fedezet, amire költeni kell. De Isten cselekedett velünk. Ő vett hatalmába, hogy lemondhattunk az önféltésről ezekben a helyzetekben, és adhattunk abból, ami nekünk adatot. Hála Istennek a testvéri segítségért, amit mi is kaphattunk annyiszor. És hála Istennek azért, amikor nem engedett kitérni az elől, amiben éppen nekünk kellett megosztani a kenyeret és befogadni. Kóborló, tönkrement embereket. Hogy állunk Isten előtt? mindegyikünknek a személyes kérdése ez. Ne akard vallásos pótcselekvésekkel letudni őt, mert nem lehet. Nincsenek sablonok. Nem mindenkinek kell ugyanazt tenni, mint amit mi azokban a helyzetekben kellett, hogy tegyünk. Isten ismeri mindegyikünknek a helyzetét, a lehetőségeit, meg a lehetetlenségeit, de az szerint, amiben beleállított minket, és ahogy elénk hoz embereket, ezt akarja. Ez az, amit az életünkben meg akar mutatni, hogy milyen az ő szeretetének a hatalma. Azt tud képessé tenni arról, hogy lemondjak az Isten előtti önigazolásomról is, meg lemondjak a másokat kihasználni akaró önzésemről is, és ellenkezőleg irgalmasan tudjak cselekedni. Kikerülhetetlen Jézus Krisztusnak az igénye, hogy legyetek irgalmasok, amint a ti atyátok is irgalmas. Aztán sokszor vívódás ez, hogy most mit adjak? Jól tettem, hogy adtam, vagy nem jól tettem? Hisz annyian vissza is akarnak élni a segítséggel, tapasztaljuk ezt nap, mint nap. Hát a lelkészek azok különösen ki vannak ennek téve. Már Nyáregyházán is megmondta az egyik kolduló fiatalasszony, hogy maguk hívők, maguknak adniuk kell. Ejha, mondtam, és világossá kellett tennem, hogy nincs joga uralkodni és zsarnokoskodni az én lelkiismeretemen. Arról szó sem lehet. Egy valakinek van joga uralkodni a lelkiismeretemen. Az Jézus Krisztus, aki a vérén vásárolt meg. És amit tennem kell, azt az Úrért és az Úrnak tehetem. Erre akar tanítani mindegyikünket az Isten. Taníthatók vagyunk-e? Csodálatos ígérettel kapcsolja pedig össze. Azt, amikor világossá teszi, hogy a saját önző énünket kell megtagadni, és az önérvényesítésünkről lemondani, csodálatos ígérettel kapcsolja össze. Azt ígéri, hogy áldás lesz az életeden. Az is lehet, hogy belehalsz egy-egy helyzetbe. Mégis áldás lesz az életeden. Isten minket ezekben a hajmeresztő helyzetekben megőrzött mindeddig. De gondoljatok csak arra a holland lelkészre, aki belehalt abba, őt kivégezték azért, mert mentette az üldözött zsidókat. És szolgált nekik fedéllel, bújtatással, eledellel és igével. Johanna Ruth Dobsinernek a könyve életre választott címmel, magyarul is olvasható. Egyike volt ő a megmentett, nem csak puszta életükben megmentett, hanem az örök életre, az üdvösségre, Jézus Krisztus ismeretére megmentett zsidóknak. Isten azt ígéri, hogy áldás lesz az életünkön. Isten azt ígéri, hogy olyan leszel, mint a jól öntözött kert. Ha elhárulnak az akadályok, mindaz a torlasz, ami Isten akaratával szemben ott van benned, amivel gyáván félted önmagadat, és igazolni akarod még a bűneidet is, ha ezek elhárulnak az útból, áradhat az Isten szeretete a Szentlélek által. Jézus Krisztus maga mondta ezt, hogy örök életre buzgó víznek forrásává lesz az, amit ő ad, azokban, akik befogadják őt. És így kiáltott egy nagy vallási ünnepnek az utolsó nagy napján az ünneplő sokadalomba, hogy ha valaki szomjazik, jöjjön én hozzám és igyék. És aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. És ezt a Szentlélekről mondotta. Arról, ahogy az Isten szeretete kitöltetik a szívünkbe a Szentlélek által, ha engedünk neki, ha engedünk neki, ha engedsz az Isten lelkének, akkor nem hiába fogsz imádkozni. Az Úr felelni fog, hogy íme itt vagyok. Megerősít, oltalmaz, keresztül visz annyi mindenen, nem hagy cserben. Vezetni fog, az Úr vezet majd szüntelen. A A keresztény élet, a valódi keresztény élet az az Isten lelkének a vezetése alatt álló élet. Nem emberi sablonok alkalmazása a különböző helyzetekben sem, amiket elmondtam nektek konkrétan. Hanem mire vezet az Úr? Vezetni fog. És nem kell szomjan pusztulni a bensőmben, mert árad az ő megmentő szeretete az életemben. Úgyhogy nem csak nekem lesz elég, hanem olyan vízforrás leszel, ígéri, amelynek nem fogy ki a vize. Életem talajában föltör az Istennek az a szeretete, amely a szívembe áradt a Szentlélek által. Jézus Krisztus jelenléte. Akartok-e áldott életet? Csak az igazi böjtön keresztül lehet ahhoz jutni. Akartok-e örvendező életet az Isten szeretetében? Csak az igazi böjtön keresztül lehet oda jutni. Amikor lemondasz önző énedről, és megtagadod mindazt, ami az Isten előtt hamisság, hamis vádaskodás, meg önigazolás. És engeded, hogy készé tegyen az Isten arra, hogy megmutassa, mit tud ő cselekedni egy-egy csenevész emberi életkében, a tiedben is, meg az enyémben is. És épülhet, akkor épülhet a hívők közössége, akkor épülhet az Isten népe. Máskülönben nem, csak úgy, ha engedünk az Isten lelkének, és ő vezethet, és eláraszthatja szeretetének élő vizével a szíveinket, az életünket, hogy tovább báradjon másokhoz is rajtunk keresztül. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, a Te igéd melbevág, fölzaklat, de erre van szükségünk. Leleplezel minket, amikor csak vallásos pótcselekvésekkel próbálkozunk kitérni a Te igényed elől, amellyel igényt formálsz egész valónkra nagy szeretetedben. Könyörülj rajtunk, hogy valóban le tudjunk mondani, nem étkekről csupán, hanem önző énünk akarnokságáról. Le tudjunk mondani az önféltésről, az önzésről, az irgalmatlanságról, és engedni a Te szent lelkednek, engedni Jézus Krisztusnak. Amikor elszorul a szívünk bele gondolva, hogy sok ennek a rizikója, és hajmeresztő helyzetek lehetnek, hadd nyugtassa meg kegyelmed a szívünket, hadd erősítsen meg a Te ígéreted, hogy vezetni fogsz, hogy meghallgatsz, hogy nem hagysz cserben. És Te, aki tulajdon fiadat nem kímélted, hanem őt mindnyájunkért odaadtad, mi módon ne ajándékoznál vele együtt mindent minékünk. Amen. Jézus, a Te beszéded tárám ilyen jó gyümölcsöket, szent igéd és szent lelked ítélje meg bűneinket. Vigasztaljon bánatunkban, bátorítson halálunkban. Szeretettel hirdetem először is a gyülekezetnek, hogy Urunk asztala az Isten tisztelethez kapcsolódóan ismét megterítve várja mindazokat, akik valódi bűnbánattal és hálás hittel Krisztus Urunk szent testét és vérét magukhoz venni szeretnék. Presbiteri ülést tartunk március 22-én pénteken 18 órakor a gyülekezeti teremben. Az evangélikus élet legfrissebb száma 275 forintért vásárolható meg a kijáratnál. Olvashatunk benne többek között a mandabokori gyülekezet épülésről és építkezésről, valamint a Fóton tartott presbiteri csendes hétvégéről, amely az EKE, az evangélikusok közössége az evangéliumért szervezésében volt megrendezve. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Imádkozzunk, Szent Úristen, irgalmas mennyei atyánk! Hadd áldjunk téged mindnyájan a kegyelmet kapott bűnösök újongásával, az igazi mennyei kenyérért, és szeretetednek élő vizéért, ahogy Jézus Krisztusban kaphatjuk mindezt ajándékba, Szent Lelked által. Segíts Szent Lelkeddel mindegyikünket, hogy szívünk engedelmesen kitáruljon, ami megváltónk előtt, és az ő nevében járjunk. Könyörülj még sokakon szerte a világon, hogy Jézus Krisztushoz találjanak, benne megismerjék a szabadítást, az isteni szeretetet, az életet, a reménységet, hisz oly sokan botorkálnak elkeseredetten, hajszolják az élvezetet és a gyönyört, és keserűség, és kiégés lesz a vége. Sokaknál már egész fiatalon. Oly sokan ellenkeznek akaratoddal, mások meg hamisan hivatkoznak parancsaidra, mert csak magukat akarják igazolni. Könyörülj rajtunk, ismered mindegyikünk szívét, és könyörülj sok-sok embertársunkon körülöttünk, családjainkban, és mindenütt. Köszönjük, hogy kegyelmed ideje tart még. Tőled kérünk minden szükségeset földi mindennapjainkhoz is, védelmet, oltalmat. Tőled kérjük, hogy fölismerjük az alkalmakat, amelyekben nekünk kell szolgálnunk az irgalom és szeretet cselekedeteivel másoknak. Könyörgünk azokért, akik bűnök rabjai és ördögi megkötözöttségekben gyötrődnek, és nem tudnak szabadulni, csak Jézus Krisztus szabadíthatja meg őket. És könyörgünk azokért, akik önteltséggel és gőggel járnak, másokat elnyomva, hadd jussanak igazi belátásra, és találják meg az igazi életet kegyelmedben. Annyi minden van még a szívünkön, de hadd foglaljuk össze. Szent Fiad nevében, a tőle tanult imádságban. Mi atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyétek az áldást. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg tégedet. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd és adjon néked békességet.